veszélyben a szimbiózis alapítvány működése. Erről és persze a lehetséges megoldásokról fogunk beszélgetni Jakubinyi Lászlóval, az alapítvány elnökével. Üdvözlöm és köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A szimbiózis alapítvány működéséről egy picit beszéljünk, hiszen lehet, hogy sokan nem ismerik. Ugye hátrányos helyzetű, értelmileg akadályozott emberekkel foglalkoznak, illetve őket foglalkoztatják, és most a jelenlegi kialakult gazdasági környezet okozta kihívásokról fogunk beszélni. Egyrészt, hogy egy ilyen helyzetet hogyan old meg egy ilyen alapítvány, de mindenek előtte kicsit vegyük át, hogy honnan indult, és hová tart most a szimbiózis alapítvány?
Hát köszönöm a kérdést. Az alapítványt 1999-ben hoztuk létre, elsősorban szakemberek, ugyanúgy, mint bármelyik más civil szervezet, egy 100.000 forintos alaptőkével indultunk, és az alapvető kérdés az volt, amikor találkoztunk fogyatékos gyerekeket nevelő szülőkkel, hogy mi lesz a gyerekemmel, ha meghalok, és erre nekünk valahogy választ kell adni. Mai napig ez egy érvényes kérdés. Ezért mi lakhatási programokban kezdtünk gondolkozni először. Jelen pillanatban az elmúlt 23 évet, hogy gyorsan áttekintjük, ma már több mint 500 családdal van valamilyen szerződéses viszonyunk. A lakhatási programokban jelen pillanatban 5 házban 60 értelmi fogyatékos autista ember lakik. Ők többnyire 18-20 éves korukban érkeznek hozzánk, az átlag életkoruk 31 néhány év jelen pillanatban, 2 nyugdíjasunk is van, tehát ez egy spektrum, ahogy ők így nálunk vannak, de nagyon fontos az, hogy emellett mi arra is próbáltunk menet közben választ adni, hogy legyen értelme feltenni reggel, ezért a foglalkoztatás az nálunk nagyon-nagyon erős. Jelen pillanatban az alapítványnál és a gazdasági társaságánál 334 ember dolgozik, és több mint 250-en vannak, jelen pillanatban 252 embernek utalunk ebben a hónapban fizetést, akinek van valamilyen papírja. Tehát van, aki lehet, hogy csak csomagol, vagy megeteti a tyúkokat, de van, aki mondjuk az irodában dolgozik, és mondjuk hiányzik az egyik karja. Tehát nagyon, nagyon sok féle embernek tudunk munkát biztosítani, és mi hiszünk abban, hogy a fogyatékosság az a normalitásnak egy része, tehát egy variánsa, és ezért a szimbiózis elnevezés is, hogy mi teljes értékűnek tekintjük őket, és egy olyan közösséget építünk. Emellett mi természetesen támogatjuk, hogy a családban maradjanak minél tovább, ezért már a korai gyermekkorban van nekünk babysitter szolgáltatásunk, tehát hétvégén, ünnepnap, éjszaka házhoz tudunk küldeni egy gondozót, 200 forintos óradíja a jelen pillanatban, ez a fizetőképesség itten a Miskolcon és a Borsod megyében. Emellett korai fejlesztést végzünk.
200 forint?
200 forint, igen, az kevesebb, mint egy fagyi ára, és így is kapunk olyan kérelmet a családoktól, hogy ezt 50%-ra 100 forintos óradíjra mérsékeljük.
De ezek nem létező, tehát ez szürrealitást idéző helyzetek, szóval hogy ez még jön bármilyen összeg, ami mondjuk a babysitternek a bérét fedezi?
Mi ezt pályázatból finanszírozunk, a babysitter 2300 forintos óradíjon dolgozik, ez egy bruttó óradíj, és kifizetjük az utazási költségét. Itt nincsen műszakpótlék, ez megbízási díj, tehát ilyen nyugdíjas óvónénitől egészen szakirányú végzettséget szerezni akaró egyetemisták dolgoznak ebben a programban. Itt nagyon fontos az, hogy a családok, akiknek segítünk, ők többnyire egyedülálló szülők, vagy nagyon súlyos fogyatékos gyereket nevelő szülők, akik mondjuk a gyerek miatt nem tudnak elmenni akár bevásárolni, vagy elintézni ügyeiket. De volt egy anyuka tavaly, aki úgy tömbösítettünk 3 napot egybe, hogy egy évek óta húzódó kórházi kisműtétre egyáltalán el tudjon jutni. Tehát itt olyan családtagokra kell gondolni, aki mondjuk pelenkás, szondatáplált, súlyos viselkedési problémákkal, tehát a közösségben nehezen vihető családtagokra igyekszünk vigyázni.
Ez a fecske program, amiről most beszél, igaz?
Ez a fecske program, igen. Emellett van egy iskolabusz programunk, tehát mi 50 kilométeres vonzás körzetből szállítjuk be a fogyatékos gyerekeket 4 busszal, ebből 2 17 személyes busz, tehát reggel 6 órakor már kint vagyunk a terepen, beszállítjuk a speciális iskolákba, a kórházba is van speciális iskola, ezeket a gyerekeket délután vissza haza. Nagyon fontos, hogy itt is van várakozási lista, elsősorban azokat a szülőket veszük be a programba, és a gyerekeiket, akik vállalják, hogy visszamennek dolgozni. Nekünk nagyon fontos az, hogy ne az ápolási díjon tengődjenek ezek a családok, hanem egy normális szülőre is joga van mondjuk egy fogyatékos gyereknek, és akkor utána délután visszamennek ezek a gyerekek, van akire kell vigyázni, mert az iskolából hamarabb eljönnek, valamint az óvodásokat 7:30-kor kezdjük el szállítani, tehát mindenképpen reggel és délután két-két körbe járnak ezek a buszok, napközben speciális terápiákra, akár iskolából, akár egyénileg hordjuk visszük ezeket a gyerekeket. Emellett ugyanaz a családban maradás segíti a nappali intézményeink, jelen pillanatban a 180 főt három telephelyen látunk el, ezek fiatal, felnőtt, akár idős fogyatékosok, tehát a család, ha tud, kitart és neveli otthon a fogyatékos felnőtt szemét is, és mi nappal hozzánk beérkeznek, dolgoznak, terápiák vannak, és délután viszük őket vissza. Tehát azt látjuk, hogy a bentlakásos lakhatási program az nagyon nehezen elérhető, és a szülők is azon vannak, hogy minél tovább tartsanak ki. Tehát van 80-90 éves anyukánk is, 60 éves felnőtt fogyatékossal, és számukra például most próbálunk kidolgozni egy speciális programot. Emellett országosan elindult, és tavaly, ez egy, azt is mondanám, egy izgalmas nagy dobásunk volt a Egy Hét Mennyország program. Nyitottunk egy panziót, és ez olyan fontos, hogy...
Ehhez tartozik egy ménes is, ugye? Ez egyről beszélünk.
Ez a farmon van, tehát uh-huh. van egy-két lovunk, tehát. De ez ugyanilyen a családban maradás segítő olyan szintű program, hogy ezt mi meghirdettük Facebookon, nem hirdetés, egy icike-picike kis poszt volt, és három nap alatt 240 ezer elérésünk volt. Ez egy ingyenes, egyhetes program, ezért Egy Hét Mennyország. Hétfőn megérkeznek a családok hétvégéig, és reggeltől estig vigyázunk a fogyatékos gyerekre. Gyógypedagógus, konduktor, kollégák foglalkoznak is vele, és próbálnak a hét második felére összeállítani egy egyéves fejlesztési tervet, addig a szülő tud pihenni. Van egy kis wellness részleg, és azt látjuk, hogy ez egy óriási igény. És eddig 220 családot fogadtunk tavaly meg az idén. Mi próbálunk akár jogszabálymódosítás irányába is elmenni, erre szükség lenne. Tehát annyira nagy az igény, hogy minden megyébe kéne egy ilyen szolgáltatás. De volt egy anyuka, aki azt mondta, hogy most pihentem ki az elmúlt 10 évet.
Ez egy nagyon fontos tétel, amit most idézett. De a másik pedig, hogy ugye önök Miskolcon működnek, ezt nem mondtam el az elején. Az ország többi területén épp úgy igény lenne erre. Volt-e egyáltalán valamilyen törekvés, hogy a szimbiózis máshol is ott legyen? Mert fogyatékos gyerekek mindenhol élnek.
Az Egy Hét Mennyország program az országos, és ott az volt a kiválasztási szempont, hogy olyan családok érkezenek hozzánk, ahol az egyfőre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum alatt van. Tehát tényleg mély szegénységben élnek, és tudjuk nekik segíteni. Tehát le kellett írni, hogy mi az, amiben kérnek segítséget. Tehát én láttam, mondjuk 30 éve dolgozok a szakmában, és új dolgokat mai napig látok, tehát láttam 7 éves kislányt pelenkázni a 12 éves nővérét. Az a kérdés, hogy egy egészséges testvérre hogyan gondolunk, hogy ő sérül-e, amikor mondjuk van egy súlyos fogyatékos családtag, tehát egy gyerek hogyan lesz a jövőben felnőtt, aki arra predestinált, hogy a fogyatékos testvérét ő gondozza, de meg látunk olyan fiatal házaspárt is, akik úgy érkeztek az ikrekkel ide, hogy ez a nagyon hétköznapi módon a se kép, se hang teljesen van, teljesen spasztikus iker gyerekekkel, akik úgy érkeztek orvosi papírra ide, hogy 3 hónapon belül őket el fogják temetni. Tehát mi az, amit nekik tudunk mondani? És az a kérdés, hogy...
Így lett?
Igen, sajnos, és ilyenkor gyerekhospice, speciális pszichológus kell bevonjunk, hál' Istennek van egy széles partnerségi körünk, de ezek olyan nehéz helyzetek, hogy azok a kollégák, akik ebbe a programba dolgoznak, az ő mentális egészségükre is oda kell figyeljünk. Tehát látszik az, hogy van egy olyan tabu téma a fogyatékosság területén is, amiről maga a szakma sem beszél, és azok, akik így a hétköznapban próbálunk akár innovatív, akár igényalapú szolgáltatásokat csinálni, akkor találkozunk ezekkel az élethelyzetekkel, és előbb-utóbb ezekre jó lenne rendszer szintű válaszokat adni, hiszen ezek a családok elvesznek a társadalom látókörében, és ha megadjuk azt a segítséget, hogy a család tudja akár otthon gondozni, segíteni a gyerekét, akkor a szülő megmarad mondjuk dolgozni, és adófizető polgár marad. Tehát egy nyugati társadalomban felmérik azt, hogy a családoknak a segítése az egy társadalmi befektetés, de mondjuk adóvonzatba az visszajön. Tehát ha ne passzív pénzekkel dobáljuk meg a családokat, hanem aktív pénzekkel, ami tényleg segítségnyújtás és a család integritását támogatja.
Tudja, ahogy elmondja azt, hogy nyugati társadalmak, így eszembe jut a gyerekkorom, amikor a szomszédunkban nyugati autó volt, és úristen, van nyugati autó, és nem gondoltam, akkor nem gondoltam semmire, de nem gondoltam volna, hogy 30 évvel később, vagy 32 évvel rendszerváltás után még arról fogunk beszélni, hogy a nyugati társadalmakban jobb a helyzet. Az elmúlt 23 év, nyilván az rengeteg történés, gondolom rengeteg élmény, rengeteg tapasztalat. Ön hogy látja, ahol elindultak és ahol most tartanak, akár társadalmi érzékenység terén, akár kormányzati törekvések terén, van fejlődés? Egyáltalán mi változott? Hogyan változott?
Én azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy vannak területek, ahol van elmozdulás, van fejlődés, tehát akár azt mondom, hogy 23 évvel ezelőtt nem volt támogató szolgálat, lett. Akkor azt gondoltuk, hogy a lakóotthonok a szakma csúcsa, most támogatott lakhatásnak hívjuk, hogy közösségi szolgáltatás, de nyugaton azt mondjuk, hogy mondjuk inkluzió van Magyarországon, még az integrációnál tartunk, ami már nyugaton egy lerágott csont. Tehát mi egy 15-20 éves késéssel próbálunk szakmailag felzárkózni, vagy jogszabályokkal felzárkózni, még mindig vannak nagy intézményeink, kastély intézményeink, tehát az intézményi félreérthető kiváltás, az rengeteg pénzt kapott az EU-tól Magyarország, azt gondolom az ezersebből vérzik, és akár itt Borsod megyében nem is valósult meg igazából. Tehát maga a szakmának is kell változni, a jogszabálynak is, és a finanszírozás az szerintem az egy katasztrófa, átláthatatlan rendszer. Én értem azt, hogy néhány elmagyarázzák, hogy mi, mint civil szervezet kapunk egy alapnormatívát, addig mondjuk az állam a saját intézményeit finanszírozza, hiszen azok nem lehetnek adósságba, de mondjuk az egyházi intézményeknél ugyanarra a fogyatékosra 1,8-szor több pénzt kap ugyanarra az ellátásra, mint a civil társadalom. Ennek van egy háttérszabályozása, de ez nem segíti elő az egyenlő esélyi versenyt, nem segíti elő azt, hogy ugyanannyi pénzből a jobbik szolgáltatás maradjon talpon.
Akkor most beszéltünk arról, hogy miből és hogyan működik a szimbiózis alapítvány, és ugye azzal kezdtem a beszélgetést, hogy a jelenlegi gazdasági környezet hogyan változtatja meg a szimbiózis életét. Itt a tél, ugye megkapták az első számlákat, ezt tudjuk, hogy ez mindenhol ugrásszerű változás volt. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a mesterterv, vagy mik azok a túlélési tervek, amikkel most ezt az időszakot át tudják vészelni?
Azt kell tudni, hogy mi Miskolcon 5 telephelyen működünk, az egyik a legnagyobb, van egy farmunk, ahol állatok vannak, társadalmi vállalkozásként mi sajtokat készítünk, lekvárt főzünk, tehát ezeket piacon lehet kapni, nagy áruházakban lehet kapni, tehát van egy önfenntartási projektünk, de pont ez a fajta innováció az, ami veszélybe került. Amikor szeptemberben kiszámoltuk a legfrissebb rezsiadatok alapján, akkor mi 75 millió forint hiányt prognosztizáltunk, azóta ez sokkal több, hiszen például most december elején kaptunk egy olyan felszólítást az energiaszolgáltatótól, hogy mi 17 épületre vonatkozóan épületenként átlagban 2000 forint áramdíjat használunk, hogy fogyatékos emberek laknak, élnek, dolgoznak. Ez most előre ki kell fizetni épületenként kb. 800 ezer forintot, de ha netán csődbe megyünk, akkor az áramszolgáltató nem maradjon bajba, és ha nem fizetjük ki előre, és ki kellett fizetni ezeket az összegeket, akkor egyszerűen leszerelik a villanyórát. Tehát ezek teljesen értelmetlen dolgok, hogy egy nagy mamut szolgáltató pont a fogyatékosoktól próbálja magát megvédeni. Én azt gondolom, hogy egy normális társadalomban ilyen nem fordulhat elő. Próbálunk előre menekülni, nagyon büszke vagyok a kollégáimra, a fogyatékosokra is, tehát van egy nagyon erős összetartás. Volt olyan ágazat, ahol le kellett építeni, volt, ahol kollégákat kellett elküldeni, a 70 kecskéből 50-et eladtunk, szó szerint eladtuk a jövőnket, tehát hiszen nem tudom, hogy jövőre a sajtüzemünket hogyan fogjuk tudni visszahozni arra a szintre, amikor mi teljes kapacitással működünk. Eladtunk legutóbb most egy alószállítónkat, hiszen mi alpakkákkal, terápiás állatokkal dolgozunk, vannak kiszállásaink, kitelepüléseink, most eladtuk azt az eszközt, amivel jövőre unión pénzt tudunk csinálni, kiszállni az állatainkkal.
Ez mind a túlélés miatt? Tehát ezeket most így eladták, és akkor mi lesz jövőre? Mi a terv?
Hát egyelőre most egy rövid távú terv van, érjük meg a tavaszt. Uh-huh. Tehát jelen pillanatban 5 millió forintért vásároltunk tűzifát, tehát meg is érkezett, már most leszállítottak 50 köbméter tűzifát, 150 köbméter tűzifa rendelésünk van, a faelgázosító kazánokat vásároltunk, ezeknek megy a beépítése, cserépkáha épült, van egy a családoktól is van egy összefogási, támogatási kezdeményezés, kaptunk anonim, meg nem anonim támogatásokat, végtelen hálásak vagyunk azoknak a személyeknek, cégeknek, akik ránk gondoltak. Volt, aki 2000 forintot küldött, és azt írta a bankjutalásra, hogy hajrá szimbiózis, vagy tartsatok ki. Ezek nagyon-nagyon kedves és nagyon szívmelengető történetek. és mi teljesen nyíltan azt például a szülőértekezeten is beszámoltuk, hogy melyik házra, melyik pénzt hogyan költjük. Volt olyan cég, aki azt vállalta, hogy leszigeteli az egyik otthonnak a tetejét. Pont a beszélgetés előtt egy anonimitás kérő cég jelentkezett, hogy akkor gépészeti munkával, meg szigetelőanyaggal tud, mondjuk miket szerekkel támogatni, és meg el is végzik a munkát. De azt látjuk, hogy mindenképpen ez a rövid távú gondolkodás az nagyon sok kritikus ponttal rendelkezik, hiszen hogyha elfogy a pénz, és nem tudjuk kifizetni az üzemanyagot akár az élelmiszerbankhoz szállításhoz, vagy az autóbuszokhoz, vagy a gázszámlát, akkor nincsen tovább. Az irodákat összecsoportosítottuk, tehát van olyan épületrész, amit teljesen lezártunk, vízmentesítettük, fagytalanítottuk, és összekucorgunk. Az állatokat levittük arra minimális szintre, tehát szamarat eladtunk, lovat eladtunk, ugyanúgy, hogy amennyi takarmányunk van, nem vásárolunk többet azzal, hogyan húzunk ki a teret. Tehát ezekkel próbálkozunk, és hiszünk abban, hogy mi leszünk az utolsók, akik ha bedőlnek, akkor nekünk kell utoljára bedőlni.
Hogyan tudják kommunikálni ezt a bentlakókkal? Tehát az értelmileg fogyatékosoknak mit kell ahhoz mondani, hogy ne alakuljon ki egy nem várt belső feszültség?
Nem teljesen tudjuk ezt maradéktalanul őket megnyugtatni. Óhatatlanul velük együtt folyamatosan van egy konzultáció. Rengeteg piktogramot használunk amúgy is az autizmus miatt, hogy mostan nagyon oda kell figyelni a szellőzésre, rétegesen kell öltözködni, de ott például, ahol fürdetni, pelenkázni kell, nem lehet 18 fokot, meg kell a 22-23 fokot adni és biztosítani. Nagyon odafigyelünk arra, hogy például akkor a foglalkoztatást bevisszük a nappaliba, és akkor azt a helységet lezárjuk. És azt kell látni, hogy nálunk a lakóknak a jelentős része, tehát több mint a fele az árva, tehát gyerekvédelemből érkezik, de ők nem fognak hazamenni karácsonyra, a téli szünetre, és akkor velük együtt hogyan tudjuk ezt az időszakot átvészelni, de ők is aktívan részt vesznek, tehát kijönnek kisfűrészekkel, vágják a gajakat, pakolják, tehát nagyon fontos az, hogy ők ebbe aktívan be vannak vonva, és saját magukért, a maguk szintjén mindent megtesznek, és ez ad egy olyan erőforrás nekik is, és nekünk is, hogy van értelme ezt végigvinni.
Le is járt az időnk, és köszönöm, hogy elmondta a mindezt. Én a mestertervre voltam nagyon kíváncsi, és igazából félig meddig választ kaptam, nem feltétlen megnyugtató választ, de remélem, amikor legközelebb beszélünk, akkor már majd egy pozitív eredményről tudunk beszélgetni, úgyhogy boldog ünnepet önöknek, és kitartást ebben az időszakban.
Nagyon szépen köszönöm, hát reméljük, mi tavasszal szoktunk egy kiszedárót égetni, hogy elűztük a teret, remélem, hogy eljön velünk együtt, és akkor együtt fogunk ünnepelni tavasszal.
Hölgyeim és uraim, a Szimbiózis Alapítvány elnökével, Jakubinyi Lászlóval beszélgettünk.